A kiállítási katalógus nyitó tanulmányának címe Takarásból kilépve. Milyen takarás ez? Mit takarja az életművet? Egyáltalán takarja valami az életművet?
Az az izgalmas ebben az egészben, hogy egy olyan életműről van szó, ami továbbra is vitákat gerjeszt. Nincsen elfelejtve, hanem csak el van napolva az összes vele kapcsolatos vita vagy felvetés, és amikor valahogy Mátsai művek előkerülnek a nyilvánosságban, akkor ez a vita állandóan újra föllobban.
Kedves revizor nézők! Különleges alkalom ez a mai, mert Mátsai István festőművész születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett kiállítást az életműből a Kiscelli Múzeum, és itt vagyunk, ezen a különleges helyszínen. Nem mondhatom, hogy vendégeim, B. Nagy Anikó kurátor és Topor Tünde az Art magazin főszerkesztője, mert hiszen mi vagyunk a vendégek, és köszönjük a Kiscelli Múzeumnak a vendéglátást. Az első kérdésem az Elmozdul a fal című kiállítással kapcsolatban. Az első kérdésem Anikóhoz szól. A kiállítási katalógus nyitó tanulmányának címe Takarásból kilépve. Milyen takarás ez? Mit takarja az életművet? Egyáltalán takarja valami az életművet? A feledés homálya fedi, egyáltalán a kritikai takarás fedi, vagy pedig a közönség feledése borítja?
Mindegyik ebből valamennyire, meg nem is. Tehát pont az az izgalmas ebben az egészben, hogy egy olyan életműről van szó, ami továbbra is vitákat gerjeszt. Nincsen elfelejtve, hanem csak el van napolva az összes vele kapcsolatos vita vagy felvetés. És amikor valahogy Mátsai művek előkerülnek a nyilvánosságban, akkor ez a vita állandóan újra föllobban. És azért ezt a címet választottam, maga az Elmozdul a fal is, és a Takarásból kilépve is tulajdonképpen erre utalna, hogy úgy ott van, csak egy picit pöccintsünk egyet rajta, hogy lehessen rajta újra megint gondolkodni.
A másik rejtélyes dolog a cím, az Elmozdul a fal. Milyen fal ez, és miért mozdul el, miért kell elmozdítani?
Azért kell elmozdítani, hogy ez egy ilyen önismereti ügy tulajdonképpen, hogy nézzük meg rendesen a félmúltunknak a dolgait, és ebben a Mátsai szerintem egy nagyon fontos probléma halmaz, és az életmű rendkívüli módon alkalmas arra, hogy olyan ambivalenciákat nézzünk meg, amiket egyébként nem szeretünk, szeretjük, ha úgy jól helyezhetőek a dolgok, és a Mátsai ennek mindig is ellenállt, saját életidejében is ellenállt. A kritika nagyon zavartan fogadta mindig, kicsit tanácstalanok voltak vele kapcsolatban, volt egy komoly közönségsiker, annak minden áldásával és minden átkával, és azok az áldások és az átkok azok tulajdonképpen kifolytatódtak mára is, mert műkereskedelmi jegyzések azok még mindig elég komolyak, tehát elég szépen be vannak árazva az ő képei, de amikor 2017-ben a Keretek közt kiállításon a Nemzeti Galériában ott volt 4 képe, akkor azonnal ugyanaz a vita élet újra, ami annak idején, a maga idejében a vitatás, a fajta finnyogás, másfelől egy nagyon komoly lelkesedés, és egy izgalom, és egy meglepetés. Tehát ezek mind egyszerre vannak, és akkor, ha elmozdul a fal, akkor kilép ez az egész dolog a takarásból, és meg tudjuk talán egy kicsit rendesebben nézni.
Más fénytörésben látjuk az elmozduló fal.
Azért jó, hogy az Anikó említette a Keretek közt kiállítást, mert ott tényleg az egyik legnagyobb élmény az az volt, amikor a Birkás Ákos tartott egy vezetést, és igaziból, amikor a Mátsai képekről beszélt, egyébként azt hiszem a zenélő fiatalokról a Dunaparton, akkor ahogy leírta azt, hogy milyen festői hagyományhoz kapcsolódik, tehát hogy tulajdonképpen mi volt az elvi célja ennek a képnek, tehát hogy vidám fiatalok zenélnek a Dunaparton, a lépcsőn ülve, erről egyrészt a korabeli filmek is eszünkbe juthatnak, hogy ezek a fiatalok, vagy nem is tudom, hogy mi volt annak a filmnek a címe. Illetve az egész beat korszak, ez tulajdonképpen az az időszak. És közben a Birkás Ákos is azt mondta, hogy közben az egész kompozíció halálosan merev, statikus, rideg,
igen.
És színeiben is tulajdonképpen magához, a választott témához azért olyan kevéssé illik, de az, hogy pont ilyen zöldes szürke az a kép, és ennyire merevek a figurák, és gyakorlatilag, mintha semmi kapcsolat nem lenne köztük, így úgy állnak egyébként, mint a Szöre Granzsát képén a figurák, hogy ezáltal azt ugye nem tudjuk, hogy akaratlagosan vagy akaratlanul, de az egész korszaknak ez a bemerevedett és szürke jellege, ez átjön a Mácsai képen, és ezért egy ilyen nagyon emblematikus képe a korszaknak, függetlenül attól, hogy most az egész Mácsai életmű értékelésekor belemegyünk-e abba, vagy figyelembe vesszük-e még azokat a szempontokat, amiket idáig mondjuk akár a kritika régebben, akár mostanában a művészettörténészek figyelembe vesznek. Tehát mondjuk a morális szempontokat, hogy ki mennyire állt ellen, hogyan tette nyilvánvalóvá azt mondjuk, hogy nem szereti a rendszert, stb. Szóval, hogyha ezeket a szempontokat elfelejtjük, meg hogyha ezek a szempontok lassan az idővel kikopnak azért, ezt akárhogy is nézzük, és magukat a műveket nézzük, akkor teljesen új fénytörésbe kerül a Mácsai életmű.
Azért szerintem ezek a szempontok a művek nézésével párhuzamosan igenis jelen vannak még, és valószínűleg nem is tekinthetünk el ezeknek az értékelésétől, vagy a figyelembevételétől. Én ugyancsak szóba akartam hozni a keretek közt kiállítást. Nekem, vagy számomra az emlékezetes vezetés ott a Szűcs Miklósé volt, aki viszont egy másik kép kapcsán, a Pesti utca kép kapcsán mondott nagyon hasonló dolgokat, az árnyékok hiányát, a nagyon statikus beállításokat, és ott egyébként a színek is sokkal élénkebbek, tehát igen. Ez egy kicsit más típusú.
Azt hiszem, hogy a Birkás talán még olyat is mondott, hogy ez a Holtak szigete.
Tényleg.
Mondott egy ilyet, igen.
Tényleg.
Sőt, igen. Tehát magány manifestumoknak nevezte igen, ezeket a képeket.
Senki nem néz senkire,
igen.
Mindenki el van magányosodva, és magában áll, és nincs kontaktus se a fiatalok között, se a járókelők között a Pesti utcán. És ezt azért a Mácsai egyedül csinálta, tehát hogy ez egy nagyon sajátos stílus, amire ő a 60-as évek elején, tulajdonképpen 59-ben a Gera Zoltán portréval valamire rátalált, egy hosszú alkotói válság után, és akkor azt úgy nagyjából következetesen kifolytatta élete végéig.
Azt tudjuk egyébként, bocsánat, hogy miért volt ez az alkotói válság? Hogy ezt mi okozta? Mondjuk 56 után vagyunk.
Ugye? 56 után vagyunk, tudjuk. Hát először is ugye volt egy vívódó tanulmányi korszaka Bernát Aurellal, az egy nagyon nehéz, nagy kötődés, nagy ellenállások.
Ugye mestere volt,
igen, az ő osztályába járt, de nem tudott annak az elvárásnak megfelelni, amit a Bernát állított, és voltak éppen ott is hagyta a diploma előtt, vagy az utolsó pillanatban az egyetemet, és egy üstökös-szerű pályája nyílt meg a szocreál révén, és azért, mert nagyon jól tudott rajzolni, és ugye a szocreálba, ugye benne van, hogy valahogy a látványelvhez valamilyen módon kötődő stílusról van szó, de a legtöbben, akik művelték, nem tudtak annyira rajzolni, mint amennyire a Mácsai tudott, mert ő tulajdonképpen erre képezte ki magát kora, gyerekkora óta, tehát én eszeveszett módon rajzolt, és olyan rajzkészséggel rendelkezett, ami ott akkor kapóra jött, tehát volt egy nagy felfutás, rögtön két munkácsi díj 55-ig, és akkor, de ő közben egy, ha már a kollaborációnál meg a nézeteknél tartunk, de ő közben egy ilyen szocdem ellenálló polgári, értelmiségi figura volt, tehát nem volt ő azonos ezekkel a szociál töltésekkel, csak így lehetett bekerülni a szakmába. És ez meg is történt, de utána jött az 56, és utána jött egy nagyon fontos párizsi utazás. 57-ben pár hónapot kint voltak festő kollégákkal. Bizony pár hónapot, mert az aragonék meghívták őket, és az csak sokkal később derült ki, hogy ez emögött a meghívás, tulajdonképpen az egész meghívást, az egész kulturális transfert a titkosszolgálatok szervezték, és akkor ő szembesült azzal, hogy akár még maradhatna is, kicsit kóstolgatta a helyzetet, sokat beszélgettek a Csernus Tiborral, meg a Szilveszter Katalinnal erről, hogy menni, maradni, és akkor még ugye mind a hárman úgy döntöttek, hogy hazajönnek majd a Csernusék, később kimentek a 60-as évek elején. Mácsai hazajött, és azt gondolta, hogy itthon lesz nagy festő, és ezért nagyon nagy árat adott. És ezek a vívódások, tusakodások, a kiábrándulások, tehát ezek tőlő nagyon komolyan megborult ott valamikor 56-57-től 59-ig, és akkor nyílt egy új út az ő pályáján.
Ezzel tulajdonképpen részlegesen már meg is fejtettük azt, hogy mi itt a takarás, illetve hát már egy leplet föllebben tettünk a takarásról, hiszen ez a titkos szolgálati történet, ez valószínűleg nem közismert. Még visszatérve a rajzkészségre, meg a rajztudásra, hát van a kiállításban egy fantasztikus korai kép, talán 39-es, az aranydarázs, hát azt érdemes megnézni részleteiben, mert hogy ott tényleg egy igazán korai darabról van szó, tehát ott akkor a ábrázolás és rajzkészségről tesz tanúbizonyságot, hogy ez bámulatos, nem is véletlen, hogy ez is belekerült a katalógusba.
Az teljesen olyan egyébként az a rajz, mint mondjuk a legnagyobb reneszánsz mestereknek a rajzai, és aztán utána az egész életműve az az érdekes, hogy ugye a korszak szerint mondhatnánk azt, hogy utána is valamennyire naturalisztikusan fest, tehát hogy az focreál hagyomány ér tovább. De nem, mert igaziból az a kora reneszánsz, grafikus, rajzos, festői stílus él tovább, ami aztán utána visszaköszön bizonyos motívumokban.
Majdnem mindenhol egyébként.
Majdnem mindenhol, de az az érdekes, hogy mondjuk pont az Anikó mögött ugye egy ilyen Velázquez motívumos kép van, és a Velázquez az pont nem így fest, tehát pont nem úgy, mint a mögötted lévő képet alkotó német a földi mester, de hogy szóval, hogy nem rajzosan, de Mácsainál rajzosan jelenik meg az a motívum is, tehát az nagyon érdekes, nem, hogy ő rátalál erre a stílusra, ami egyébként picit összefügg a szürrealistáknak a rajzosságával is.
És, de, ő nem és azért csinál, de ő nem.
De ő nem azért ő nem, csinálja, nem. És nem is szociál, nem is szürnaturalista, ami párhuzamos stílus irányzat az ő korszakában, hanem tényleg teljesen egyedi, amit csinál, nem?
Így van, és ezt 60-ban csinált egy arckép sorozatot, azt házi használatra a Düreres arckép sorozatnak szoktuk nevezni, amiben ezzel kezdett el játszani, hogy reneszánsz megfogalmazásban kortársakat megfesteni, hűvösen, távtartással, semmibe vesző titokzatos tekintetek, de látszanak a kortárs jelek az embereken, meg tudjuk is, hogy kicsodák, barátok, ismerősök, kollégák. Tulajdonképpen az az első ilyen ütemjel, amit ő magának ott megad. Aztán onnan tér sokszor, és de az hogy a tradíció részei vagyunk, tehát van egy ilyen alap attitűd a Mácsai festészetében, amire aki élt ebben a korszakban, szerintem elég jól emlékszik, hogy itt is vagyunk, meg nem is vagyunk itt, hogy valami önazonosság probléma, főleg az ő nemzedékében, valami elveszettség, tehát hogy ez egy ilyen elveszett nemzedék volt, akinek itt kellett, ha itt maradt, akkor itt kellett pályát csinálnia, és hogy mennyire voltunk részesei a nyugati tradíciónak, vagy a vasfüggöny mögötti világnak, vagy egyáltalán a festészeti hagyományoknak itt a Kádár korszak mélyén, azt ők nagyon-nagyon megszenvedték. És ez a vágyakozás, ezek a szerepjátékok, én szerintem ezek ebből jöttek. Nem vagyok itt. Ez kicsit ilyen diszociatív az egész. Nem teljesen vagyok itt, és igenis tudok úgy képet festeni, mint Engl, és beszédbe elegyedek vele.
Ez azért nagyon érdekes, mert kicsit kötődik ahhoz a periódushoz, ami a magyar művészet történetben az első világháború után van, amikor ugye nem utazhatnak Párizsba a magyarok egészen 1925-ig, ugye volt Antant államban nem mehetnek, és akkor tulajdonképpen az egész római iskola abból nő ki, hogy hát Olaszországba viszont mehetnek, igen, és akkor ott azokat a mintákat nézhetik, és ez azért nagyon érdekes, mert egyrészt látszik, hogy mennyire kell a kontextus, mennyire kell a párbeszéd, és hogyha nem megy a kortárs világ tendenciákkal a párbeszéd, akkor is kell keresni valamit.
Akkor olyan, a múlttal beszélgetek.
Akkor a múltba keresek egy olyan hagyományt.
De ami... ezzel nem mondunk ellent annak, hogy korábban azt mondtátok, vagy azt hangzott el, hogy ez egy a magyar félmúlt, vagy félkortárs múltbeli festészetben a Mácsai féle festészet, ez egy teljesen egyedülálló valami. Tehát, hogy nem volt párja, de közben Mácsai mégis megtalálta. Igen, és a kortársai között is, a nyugat-európai, meg amerikai kortársak között is megtalálta a saját szellemi, illetve alkotói rokonait, sőt, kapcsolatot tartott velük. Én egyébként elképesztőnek tartom azt a fajta tudatosságot, ahogy ő kereste a kapcsolatot, meg is találta a kapcsolatot olyan kortárs festőkkel, alkotókkal, akik hasonló módon látták a világot, és képezték le a világot, és hogy el is juthatott oda. Ez egy természetesen szintén a szocializmus viszonyai között ez egy teljesen kivételezett helyzet volt, nem?
Igen, tehát azt mondtuk, hogy mindenki elvágyódott, mindenkinek voltak ilyen diszociatív problémái, és a Mácsai azt a festészetet, amit művelt itthon, magányosan művelte, de neki ez egy nagy találat volt, amikor rájött, hogy viszont, ugye nálunk a szociál miatt lefeketedett a realizmus valójában, tehát a látványelvűre alapuló realista fogalmazásmód, ezt első lefeketedett, és mindenki menekült tőle, de az új realista tendenciák az európai meg amerikai művészetben létjogosultak voltak. És azokra ő rátalált, és valóban utazott, sokat utazott.
Ezt egyébként a naplóiból is tudjuk, igen, amik fantasztikus, érdekes kordokumentumok, és a pályára nézve is nagyon megvilágító erejűek.
Igen, tehát ott volt a Velencei Biennálén, amikor a Rauschenberg betört, és egyáltalán mindenhol ott volt, sok helyen, és kívülről tudta, hogy mi van az Ermitásban, vagy a Kunsthistorisches Museumban, és igen, meglátogatta az Andrew Wyatt-et
Amerikában, ami hát...
És a Christian Eflugot is meglátogatta, azt hiszem, Torontóban, tehát valahol Kanadában, és igen, ez szerintem ez őt megsegítette egy kicsit.
És azt is írja a naplóban, hogy hát szinte évről évre, vagy hát három évről három évre visszatér Bécsbe is, Amsterdamba is, Firenzébe is, és a szeretett mestereit mindig újra és újra megnézi, kijegyzeteli, hogy mit lát, hogy másképp látja három évvel korábban és három évvel később, és ezekből építkezik, és aztán egyebek közt a Velázquez motivumos képek, tehát a Báthori utca 17, vagy a különös tavasz, vagy a téli vadászat, ezekből születnek, vagy hát persze ki tudja, hogy miből születnek.
Habár a Prádóban, ahol az infáns nőkép betőrzik, ott igen, nem volt. Az egy képes lap. Igen. Az olyan, mint a Bacon. Francis Bacon kapott egy képes lapot, tehát az abból lett. Az egy gag volt festés.
Egyébként pedig mindenki elveszett nemzedéknek titulálja magát, tehát a festészetben, az irodalomban, a képzőművészetben általában, tehát mindenki, aki benne él a saját korában és egy valamilyen közegben, az valószínűleg elveszett nemzedéknek titulálja magát, ez még a korábbiakhoz, nem?
Jó, de azért itt nagyon fontos szerintem, hogyha így a kiállítás erre is jó egyébként, hogy valamennyire, ha nézed a kronológiát, és hogyha évekre lebontod ezeket a dolgokat, tehát ő odáig azért érezheti magát elveszettnek, amíg ki nem jut Párizsba, aztán utána, amíg ki nem jut Amerikába, az már a 60-as években van, és az alatt ő már ezt festi, és elveszettnek érezheti magát, úgyhogy még akkor nem tudja, hogy... Tehát azért gondolj bele, hosszú évekről beszélünk, minden nap kell festeni valamit, és neki tényleg kellett minden nap szinte festeni valamit, erre azért majd még
tényleg ki. Igen.
És azért nagyon sok vívódás, és nagyon sok olyan magányos érzet lehet, egészen addig, amíg rá nem jön arra, hogy nem baj, hogy nem úgy fest, ahogy akkor a kritika elvárja tőle, hogy nem baj, hogy nem úgy fest, ahogy a Bernát, de nem ezt a posztimpressionista ilyen festői festészetet műveli, és hogy nem tudom, hogy mi volt az ő viszonya mondjuk az avantgardhoz, de hát akkor már bőven benne járunk abba, tehát nem tudom, hogy hányas ez a kép, ami itt van mögöttem, a havas, de hát mondjuk 1970-ben az Erdély Miklósnak már van a Tavalyi Hó című műve, ami ugye egy termoszban van tartva a Tavalyi Hó, aztán vagy hóként van, vagy vízként, tehát hogy egy teljesen más fajta mű, és az nagyon érdekes így a kiállítás kapcsán, és a filmeket is nézve, meg a fotókat is nézve, hogy azt látja az ember, meg hát a képeket is nézve, hogy azt látja az ember, hogy a Mácsai pontosan érzékeli azt, hogy mi a korszellem. Tehát amikor nézzük azt a képet, ahol az a rengeteg útjelző tábla van, ami tulajdonképpen abszolút így a pop arthoz lehetne kapcsolható gondolatilag, de mondjuk festészetileg sem ennyire sem. De hogy ő érzékeli, hogy mi a helyzet, vagy van az a videó, ahol borotválkozik, és a festő esettel, tehát a festő ecset és a borotva pamacs közti hasonlóságra épül az egész munka, az egyébként, hogyha ő erre építi föl az életművét, akkor ő lenne a második Erdély Miklós, vagy szóval legalábbis ahhoz a, hogyha ő azt gondolta volna, hogy ez a gesztus, ez művészet, és az ő fejében ez nem kerül más kategóriába, akkor ő ezen az úton is mehetett volna. Ezt nem tudom, hogy mondjuk a naplókból, vagy
pont ezt akartam mondani, hogy a naplókból az kiderül, hogy őt nem érdekelte az avantgárd, és nem érdekelte a pop art.
Nem, hogy nem érdekelte.
Sőt, hát több megvetéssel viszonyult. Bocsánat, nem akartak megakasztani a Nikon. Nem hagyunk szóhoz jutni.
Tehát nem, hogy nem érdekelte, hanem kifejezettel ellenszemben viseltetett, és ahogy mondtam is, tehát ott volt a Velencei Biennálén, amikor a Rauschenberg megnyerte a fődíjat, és ugye betört a popárt, és akkor elment Rotterdamba egy nagy popárt kiállítást megnézni, minden egyes művet leírt, és hogy ez nem művészet. Tehát a talált nem művészet, aki nem tud rajzolni, már pedig szerint ezek nem tudtak rajzolni, az nem művészet, és a koncept az meg végképp nem művészet, hiszen nincs itt benne szó festészeti technikákról, skillekről, mesterségről, és őt ezt foglalkoztatta. Tehát, hogy tematikusan itt biztos vannak átfedések, vagy azonosságok, de teljesen másról van szó. Amit hát mondasz, ez a borotválkozós, az azért van ott, mert, vagyis hát sok ilyen filmje van, hogy ezek 54-től filmezett, és ezek megformált szerepjátékból építkező filmek, sok van belőlük, jelenetek, inzertekkel, feliratokkal, dramaturgiával, és ő ezt egy ilyen szükebb nyilvánosságnak szánta. Tehát az nekem nem derült ki, hogy ezt ő a festészetéhez képest hova pozícionálta, de hogy fontos volt neki, az biztos vannak olyan történetei, ilyen kis etüdök, vagy kis szekvenciák, amiket nem tudom, 5-6-szor leforgatott, hogy tökéletes legyen, és talán nem gondolt arra, hogy aztán ez valószínűleg beépül az életművébe.
De hát mindegy is, nem. Hogy mi volt a szándék, hiszen
nem, ezekben... Nem, az nem mindegy.
Hát nem mindegy, de az életmű szempontjából érdekes módon világítanak rá ezek a kis filmek, meg a fotók, de erről is beszéljünk külön, hogy ez a kiállítás nem csak a képeket tárja elénk, hanem egy komoly fotós életművet, illetve egy ilyen amatőrfilmes vonulatát az életműnek, és hogy lehetséges, hogy ezek az úgynevezett idézetképek, a reneszánsz festészeti motivumokból építkező, vagy azokat kiforgató, beforgató képek, ezek lehet, hogy ugyanilyen fajta szerepjátékoknak a kimerevített pillanatai. Vagy én legalábbis most, hogy ezeket mondtátok, én hirtelen így látom.
Van egy életút, és abban az embernek fiatal korában történjék bármi, Rákosi korszak is akármi, jó kedve van. És a Mácsaiban ez az egyik legizgalmasabb, hogy nagyon sokáig nagyon jó kedve volt. A papa utazó koporsó ügynök volt, mama varrónő.
Minden oka meg volt, hogy jó kedve legyen.
Hogyne, és akkor apósáéknak pedig fűzőkészítő kis műhelyük volt, ami nem csak a szépségipar használta a fűzőket, ugye, hanem mindenféle ilyen
gyógyászati.
Igen, tehát, hogy nagyon közel voltak ők a felmenők az emberi életnek a sötétebb oldalaival, és onnan jön egy elképesztő humor, és egy elképesztő ironikus attitűd végig. Ezekben a filmekben az apósa, meg a papája a legnagyobb bohócok, és együtt hülyéskednek rengeteget, és nekem ez is izgalmas volt, hogy én 50-es évek gyereke vagyok, erre így nem emlékszem, de az, hogy az 50-es években vidámság volt, és életvágy, és életszeretet, tehát nem csak ez a kattant borzalom, ami a mi fejünkben így, mint séma megjelenik az 50-es években, hanem hogy közben jövésmenni, sevezzések, Balaton, bukfencezés, klotgatyás,
hát labdázás. Mindenkinek a fiatal korában
igen, valószínűleg. És a Mácsainak ez kitartott egészen 72-ig körülbelül, tehát 72-ben kiköltözött a Belgrád rakparti lakásából, amit nagyon szeretett, és azért kellett kiköltöznie, mert nőttek a gyerekek. És akkor visszaköltözött az Újlipótvárosba, ahonnan valahogy a családja egyébként jött, és akkor onnantól nem is nagyon filmezgetett, és ott valami elborult neki, és az, amit mondasz, hogy aztán ezek a vágyak megjelennek kifordítva a képein, ezt én ezzel kapcsolom össze, hogy ez a 72-es lemerülés, ez tulajdonképpen összefügg a brezsnyevi visszarendeződéssel, vagy hogy szoktuk ezt mondani?
Pongás.
Visszafagyasztással. Uh-huh. Tehát ott megint egy rossz fordulat történt a magyar közéletben és a magyar közérzetben, és ő arra is reagált, és ez összeért az ő személyes problémáival is, és akkor onnantól lesz egyre több ezek az idézetek. És onnantól az szabadul, és el ez az idézet, tehát hogy egy picit aztán, hogy ez el is...
Az idézetek egy kicsit problematikusak szerintem, és pláne úgy, hogyha az ember még a Bortnyik idézetekre is gondol, amiknek meg kifejezetten volt szerintem egy olyan jellege, hogy hát déna nyugat, az hogy festenek, és ő megcsinálja ezt, de ilyen ironikus, vagy szóval ilyen szatirikus paródiaként.
Igen, de az egy nyugatkritikaként.
Az egy nyugatkritika, rendkívül bornírt nyugatkritika.
Itt pedig egy kapcsolódási vágy, ami néha én szerintem is fölborítja a képeket.
Igen, valahogy azt lehet érezni, amit előtte nem, hogy elkezd agyalni, hogy hogyan is evickélhetnek ki szerintem valahogy abból, hogy szerintem addigra érzi már, hogy valamit kéne egyet lépni, kéne egyet, nem is azt mondom, hogy paradigmaváltás kellene, de mondjuk egy szintet lépni. Csak nem tud, tehát ahogy például a Kondor Béla, aki nagyon-nagyon jó barátságban volt az Erdély Miklóssal, és mégis a minden, amit az Erdély Miklós csinált, ezt a legnagyobb lenézéssel kezelte. Ezért tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a korszakban nagyon nehéz volt azt, és nem is tudom pontosan meghatározni, hogy lehetett akkorát ugrani, vagy annyira kilépni abból a látványközpontú világból, amit a kritika is elvárt egyébként, hogy lehetett azt megcsinálni, de szerintem a Mácsa is érezte, hogy valamerre felé ki kéne mozdulni
abból, mozdult, amit addig csinált. Ott a 70-es években készült pár egészen elképesztő, lenyűgöző és meglepő képet, többek között a Pesti halál.
Igen.
78-ban, uh-huh. És akkor mintha megtalált volna valamit, és aztán valahogy lett pár ilyen kép, de azt hiszem az az Óbuda is 78-as, ami szintén itt van a kiállításunkon, uh-huh. Tehát egy valahova lépett, valamire ráérzett, igenis megugrotta azt, amit várt magától, csak aztán elengedte. És ez, én azt hiszem, hogy azért is történt, mert a Pesti halálképet nem értette az akkori uh-huh. közönség, viszont ezeket az idézetképeket nagyon is, mert ez beletalált valamilyen, a közösség is így érezte magát tulajdonképpen, és ezért ezek nagyon fogyaszthatóak voltak, közérthetőek voltak, sokat vettek belőlük, nagy eladásokat lehetett csinálni. Több példányban meg is festette.
De nem az irónia itt a kulcs, mert én azt valahogy egy kicsit másképp gondolom, tehát hogy a naplókból is egy végtelen száraz fanyar irónia árad, és szerintem ezekből a képekből is. Tehát, hogyha megnézzük, hogy a Velázquez királyi udvarból származó udvarhölgy a Bátori utcai kapuajban áldogál, és a kuka tetejére teszi a kezét, hát szóval ez tényleg valami az összenemillőség, meg az oda nem illőségnek valami olyan koncentrátuma, amire hát egyébként reagálhatott volna nyugodtan a közönség teljes értetlenséggel vagy elutasítással, ehelyett imádták ezeket a képeket. Vagy beülteti Fermert háttal a falu végre, és ott fest egy festőállványon elhelyezett képet. Kopaszfák, villanyoszlop, szénabogja.
De nem érzed, hogy ez egy kicsit azért olyan túl egyszerű humor, vagy szóval túl... Tehát egyszeri poén, és aztán utána, amikor ezt 66-szor is megfesti valaki, hát hogy most tényleg egy faluban van a Fermer, jó, meg a... Szóval ez festő, tehát ezek poén, a kócipőbe bele lehet, vagy akkor Ludas
de a naplókban ugyanez a fajta irónia jelenik meg, tehát amikor még megint csak visszanyúlva oda, amikor elment Amerikába, és megismerkedett Andrew Wyatt képeivel, meg Andrew Wyatt talán magával is, és akkor azt írja erről a naplóban, hogy hát óriási, Amerikában is téma a ruhaszárítás, mert hogy lát egy olyan képet, ahol egy ruhaszárító kötélen legedeznek a lepedők.
Ő érezte ő, hogy gond van ezekkel, tehát vannak olyan naplójegyzetek, amikor azt írja, hogy de azért nem az én világom mégsem a Fermer, meg a Velázquez, hanem az Izabella utca. És akkor mi ezt megpróbáltuk, itt van az Izabella utca. Uh-huh, tehát ami az ő saját világa volt, azért is mozognak a falak, ami David Botond fiatal látványtervezőnek köszönünk, hogy ezeket az átjárásokat meg tudjuk mutatni, hogy ezt a műkereskedelmi túltermelési kényszert, és ezt az önismétlő termelést, ami aztán szintén az egyik akadálya volt annak, hogy a Mácsai életműre valahogy tisztán és egyenesen és elfogultságmentesen rá lehessen nézni.
Mi volt ez a termelési kényszer, vagy túltermelési kényszer. Mi volt az az intézményrendszer, amiben ő kényszerűen, de belehelyezkedett, hiszen úgy döntött, hogy nem megy el, nem követi a, például a Csernusék példáját, akik osztálytársai voltak, vagy évfolyamtársai a főiskolán. Mi volt az az intézményrendszer, amiben neki bele kellett helyezkednie, és itt kellett érvényesülnie?
Nem csak a Csernusék, a fél Bernát osztály igen. Már az 50-es években valahogy kiszivárgott. Legtöbben egyébként Franciaországba mentek, mert a képzőnszeti főiskolán volt egy csodálatos, a Gassou nevű francia tanár, mindenki elég jól tudott franciául. És tehát amikor a Mácsai hazajött, ő azért is jött haza, mert amikor föltérképezte kint a helyzetet, akkor csalódottan kellett megállapítania, hogy ott sem művészetből élnek a művészek, és nem részesülnek abban a nagy támogatásban, amiben akkor még, ugye az 50-es években itt a rendszerkonform művészek részesültek, és hogy címfestők, meg kirakatrendezők,
karikaturisták,
mindenki van másból él, ezt ő egy picit le is sajnálta, és így jött haza, hogy na de hát itt sokkal jobb az ajánlat, és akkor már 59-ben írja, hogy hát, hogy ebben valószínűleg tévedtem, mert heti kettőt kell fessek a heti egyet, néha meg heti kettőt is kell fessek a képcsarnok vállalatnak, mert végül is a 56 utáni, tehát a kultúra 56 utáni szanálása az ezt jelentette, hogy a képcsarnok vállalaton azoknak az alkotóknak, akik nem a domináns kánonban voltak, tehát a nagy megrendelések, nagy állami megbízásokon kívül, vagy lejjebb. A Mácsai ezt úgy mondta, hogy a középkáderek, és ez nem kvalitás, hanem
a táblaképfestők,
státusz jelzés, azoknak ez volt az ajánlat, hogy fessél, néha rendezzél kiállításokat, de egyébként a képcsarnok vállalatban szórt szét ügynökhálózaton keresztül a műveidet. És ettől aztán, hát amelyik ujjamat harapjam alapon el kellett dönteni, hogy mi az, amit beengedsz ebbe a képcsarnok festészetbe, a saját életművednek a higítását, vagy valami más csinálsz nekik. Tehát azok,
igen, valószínűleg
jártak jobban, vagy döntöttek bölcsebben, akik nem a saját fontos műveiket higították, hanem oda valami mást termeltek, de Mácsai nem így döntött.
Hát termelt mást is, mert azért csinált jócskán csendéleteket, portrékat, olvasó leányokat, ugye azt írja is, azt is a naplóban írja, hogy festem a 130. szomorú szemű kisasszonyt a képcsarnoknak, mert ezekre a korabeli vásárlóközönség vevő volt.
Tehát végül is azt derült ki, hogy abból a merítésből is bejöttek nagyon-nagyon szép képek. Tehát, hogy telik az idő,
igen,
változunk.
Igen, tehát szeretett festeni.
Tehát tekintetünk is változik. A szomorú kisasszonyokból is nagyon-nagyon szépek vannak itt, amit ma már nem tekintünk mellékterméknek.
Még két nagyon fontos dologról, hát rengeteg dologról lehetne még beszélni, de ez most tulajdonképpen egy életműkiállítás? Vagy műfajok szerint csoportosítottatok, tehát portrék, aktok, tájképek, idézetképek, városképek, csendéletek, vagy mi volt az elképzelés, vagy egy kritikai rátekintés?
Az, tehát a kiinduló pont az egy elfogulatlan kritikai rátekintés, tehát hiába van ez a centenárium, mert ezt el is hagytuk, kifejezetten kerültük is a címadásból, tehát hogy ez nem egy kanonizáció és egy centenáriumi visszahelyezés bármiféle kánonba, hanem ez egy töredezett történeteket töredezetten elmesélő kiállítás, ami különböző nézetekből mutat rá azokra az ambivalenciákra, amiket ez az életmű hordoz. Amúgy tematikusan rendeztük, tehát lehet mondani úgy is, hogy az ő zsánerei szerint, sőt, bizonyos pontokon megpróbáltuk megjeleníteni az ő nézőpontját, meg az ő rangsorait. Tehát, hogy vannak olyan művei, amiket ő főműveknek tekintett, és amelyeket mi ma már nagyon máshogy nézünk, sok okból. Hát például van a Dunaparti Vénusz című főműve, amire sokan emlékeznek. Minden kiállításán azt tette a főfalra, és a főfalnak is a legfő-fő-fő közepére. Az is érdekes, hogy mennyire viszolygott a kurátoroktól, értelmezőktől, elméleti emberektől. Ő maga akarta megrendezni a kiállításait, és ő pontosan megrajzolt, hogy melyik kép hol legyen. Tehát ha most itt lenne, akkor...
fel lenne háborodva.
Azt hiszem, hogy igen. Azt hiszem, hogy igen.
Jó, hát láttam én már ilyet.
Sokszor. És akkor ő például a Dunaparti Vénuszt oda tette, és mi ezt a történetet akartuk elmesélni, hogy mit gondolt Mácsai, de mit gondolunk mi, tehát nem hozzuk ide a Dunaparti Vénuszt, amúgy se hozhattuk volna, mert nem hozzáférhető, de ha hozhattuk volna, se hoztuk volna, mert szétverte volna magát a kiállítást, mert annyira túlterjeszkedő mű, olyan léptékben is nagyon nagy, a tartalmilag is tulajdonképpen eléggé zavarba ejtő, mert mégiscsak arról van szó, hogy 1963-ban, amikor még éppen csak kiengedték a börtönből az embereket, tehát az amnestia évében egy gigantikus akt, egy Tiziano Mané vonalon megfogalmazott akt áll, fekszik, a budavári palota adja a hátteret, még nincs kész a kupola, és mégiscsak egy aranyporba van vonva a város, tehát ez valahogy, ezt ott akkor ő nem érezte, hogy ez egész más szándékai voltak természetesen, de hát a képek üzenete az nem mindig a festői szándékon múlik. Sőt.
A katalógusban benne van a képe?
Persze.
Jó.
Persze.
Most egy kis promó a katalógusnak akkor.
Ugyancsak nem szerepelnek, hát értelemszerűen a már emlegetett szociálművek. Egyrészt ezért is, mert egy részük eltűnt, illetve megsemmisült, illetve nem tudjuk pontosan, hogy hol vannak és merre vannak. Erről is érdekesen szól a katalógusban pont Szerdahelyi Orsoly a tanulmánya. Még arról is beszéljünk, hogy hát ezért ez egy óriási életmű a képekkel, fotókkal, filmekkel. Mennyi ideig tartott ezt összeszedni, összerendezni?
Azt hiszem, hogy erre a kiállításra a családdal együtt legalább 5 éve készülünk. A készülés alatt az azt jelenti, hogy sokat beszélgettünk.
A hagyatékfeldolgozás,
naplók, végtelenített naplófolyamok olvasása, képek digitalizálása, sok jó beszélgetés a hagyaték örököseivel, de a művek begyűjtése, meg tehát a konkrét elképzelések azok úgy egy éve zajlanak, amitől nagyon boldogok vagyunk, azt nagyon ritkán ugorjuk meg itt mi a fővárosi képtárban, hogy a megnyitóra elkészül egy katalógus, és egy ilyen rohamban, de büszkén jelentjük, hogy a katalógus elkészült, és nem is akármilyen, mert jó vastag, 250 valahány oldalt sikerült összeírni Mácsai Istvánról. És abban sok mindent el lehet mondani, amit egy kiállításban kevésbé.
Nagyon érdekes még a kiállításban az, hogy a fotók meg a filmek is láthatóak, és ez szerintem teljesen más megvilágításba helyezi. Tehát, hogy ha csak a festmények lettek volna kiállítva, akkor valahogy az nem válik világossá, legalábbis az én számomra úgy tűnt, hogy ez vált világossá, hogy neki mennyire fotós agya és tekintete van. És hogy ez tulajdonképpen azért mégis ettől a reneszánsz visszatekintéstől mégse egy fotórealista festészet lesz belőle, hanem már csak azért sem, mert ugye nem is úgy készülnek a képei, hogy kivetíti a vászonra mondjuk a
fotót.
Nem
arra használta a fotót.
Nem, egyáltalán
vannak motívumfotók, és aztán transponált mindent máshova.
Igen,
az ráadásul le is írta.
Dolog,
le is írta, igen. Hogy van a gangról a fotó, a nő porolja a szőnyeget, mit tudom én, de valahol máshol látott egy kutyát, és akkor valahogy ezt így összerakta, de nem onnan vette föl, tehát a nézőpontot egész máshol jelölte ki, mint ami a fotó. Tehát ez nagyon, nagyon jó nézni különben. Fotós agy volt, de nem fotósként
festett. Gondolj bele, hogy a budapesti halál az egy újságfotó tulajdonképpen, vagy egy rendőrségi fotó tulajdonképpen, egy helyszínelő fotó. De ezt tudom, hogy nem, de hogy elvileg, tehát az tulajdonképpen nagyon ritka, nem is tudok ehhez hasonló példát mondani, hogy valaki azt festi meg, amit inkább fotózni szokás.
Ez érdekes, amit mondasz, mert azt ő szerette volna lefotózni, mert az egy valós élmény, és ő azt látta, de zavarba volt, és nem fotózta le, és mire mégis meggondolta magát, visszament, hogy lefotózza, addigra már az ott nem volt ott.
De gondolj bele, hogy mennyire megelőlegezi az, hogy ő ezt le akarta fotózni, és nem tudta lefotózni, úgyhogy lefestette azt, ami sokkal később lesz csak jellemző a mobiltelefonok világába, hogy látsz valami borzalmat, és azonnal ott van 30 ember, aki lefotózza. És valahogy azért az egésznek más, tehát azért látszik rajta az a megrendültség a képen, tehát nem olyan, mint a Mednyánszki, aki ment mondjuk tűzvészt festeni, és nem érzett, tehát attól őt tényleg az a látvány érdekessége érdekelte, és a Mácsainál viszont azt érzett, hogy ott nagyon sok minden kavarog abban a képen, így a művészi ambíció tekintetében is, meg egyáltalán az is nagyon ritka, hogy érzed egy festőnek a megrendültségét, vagy lelkiállapotát, holott egy ilyen teljesen szemtelen kép lesz aztán az eredménye.
Ott is van tulajdonképp idézet benne, és azt hiszem, hogy az a Ravatali portré, ami nem ír a naplójába, de valahogy mégis ez.
Pedig nagyon sokat ír erről a képről, illetve igen, ennek a képnek a festéséről.
Igen.
Visszament még később, és hogy nem pontosan, tehát tulajdonképpen nem is ott van, azt hiszem, lefestve, ahol magát
nem,
ez volt, és eredetileg most elhelyezkedett, hanem egy házzal odébb, máshova helyezte azt hiszem a pince rácsot, meg a csatorna fedőt, tehát hogy ezeket mind leírja, és ezeket mind lehet tudni, hogy ez egy mennyire tudatosan megkonstruált kép volt, holott a első felszínes benyomásunk az, hogy hát ez ott, és úgy, és akkor úgy történt.
De ha elmozdul a fal, tehát az a fal, amin ez a kép van, az így elindul itt a templom térbe, akkor egyszer csak szembe találkozik, nem csak a Dunaparti Vénusszal, hanem különböző nagyon fotogén egyéb Vénuszokkal, tehát az ő aktfestészetével, és akkor én erre gondoltam, hogy ezek nagyon izgalmasak, amikor valami ilyen kontrasztba kerül.
Hát igen, kétfajta fekvőnő,
amúgy nem sűrűn festett idős nőket. Tehát ez
ilyen azért az anyósa.
Hát az más.
Az egy
jó. Igen. Jó, de hát persze, jön a nagymama, igen.
A portrékről szólva, meg a modellekről szólva, azt nem hagyhatjuk említés nélkül. Szerintem ez ennek a kiállításnak egy fontos fegyverténye, hogy a modelleket, Mácsai sok női modelljét kiemeli, vagy megkísérli kiemelni a névtelenségből. Ugye ez egy hosszú-hosszú festészeti hagyomány, hogy a modell, elsősorban a női modell, az névtelen. Nem tudjuk, ki volt, nem tudjuk, mit csinált, honnan jött, milyen élete volt azon a képen kívül, ahova megfestették.
Nekem a nagy inspirációt erre az egy pár évvel ezelőtti kiállítás adta a Leopold Múzeumban volt egy kiállítás a Walli Neuzillről, aki a Schiele-nek a gyönyörű vöröshajú modellje, aki aztán az első világháborúban elment, és bánatában ápolónőként meghalt, mert a Schiele persze nem őt vette feleségül, és őt megpróbálták rekonstruálni a semmiből. Tehát népszámlálási kérdőívekből, és apró pici nyomokból, hogy kik mentek akkor a század elején modellnek, aktmodellnek, hogy milyennek az aszimmetrikus leosztásnak a veszélye, milyen státuszkülönbségek jellemezték ezt az egész helyzetet, és akkor kezdtem ezen gondolkodni, hogy ezzel azért érdemes lenne foglalkozni, itt a mácsai modellek kapcsán ennyire mélyre nem tudtunk menni. Ugye Vali Neuzil régen élt, és nem voltak gyerekei, nem volt családja, tehát azok a személyiségi jogi akadályok nyilván nem merültek föl, mint amik ebben az esetben fölmerülnek, de próbáltunk nevet adni, körvonalakat adni, és egyáltalán ezt az egész modell szituációt valahogy kibontani, hogy kik mentek modellnek, és az milyen élethelyzeteket.
De Mácsai ebben is segítségetekre volt, hiszen például a filmekben szerepelnek a modellek, valamint ír is róluk, ugyancsak a naplókban ír róluk, tehát névvel nevesíti őket, elmondja, hogy mik voltak a tulajdonságaik, hogy hogyan beszélget, mikről beszélgettek. Tehát segít kiemelni őket a névtelenségből.
De az is jó a kiállításban egyébként, hogy a feleség sincs így beletaszajtva a szegény feleség, nem tudjuk ki volt, pozícióban, amiben szokott lenni. És egyébként olyan érdekes, mert ettől viszont az a, úgyhogy tudod azt is, hogy a Mácsainak kik a gyerekei, és hogy tulajdonképpen, na, szóval ez egy komplex dolog egyébként, hogy attól, hogy a kiállításon is érzed azt, hogy azért ez egy normális család volt, és nem egy ilyen... Tehát nem az a típusú alkoholista művész, aki teljesen mindent tönkre tesz maga körül, vagy esetleg nincs is családja, stb. Tehát azért itt azt látod, hogy az apa személyisége nem tette a földdel egyenlővé tulajdonképpen körülötte az életet. Attól nagyon érdekes azt látni, vagy azt bogozgatni, hogy de ez a festészetére nézve mit jelentett, hogy tényleg kellett ezért hozni, tehát tényleg ezért hozta az áldozatot, vagy azért nem.
Az áldozatokat az életmódjában, vagy az életében, a polgári életében, vagy a festészetében.
Igen. Szerintem a festészeti túltermelés az áldozat volt, ő ettől szenvedett. Igazán mélyen szenvedett. Egyébként a katalógusban a K. Horváth Zsolt pontosan ezt bogozgatja, ezeket a életforma és szerep értelmezési alternatívát.
Az nagyon érdekes.
Párhuzamba állítva, kondorral és sarkadival, igen. Tulajdonképpen van ez a romantikus művész imázs kép, amivel élünk, amiben a mű autonóm és a művészet felülír mindent, és mindent megér, és valóban a másokkal hozatott áldozatok.
Vagy a saját magával hozatott áldozat.
Tehát, mint a köműves kelemennél.
Vagy az elivott élet, az öngyilkosságba torkolló élet, mint a pont a K. Horváth Zsolt, mint a szerepmintákat.
Én nem hiszem, hogy csak ezek az alternatívák, tehát biztos, ez megint ilyen, tehát ez sokkal polifónabb, ez az egész dolog, de valóban ezek különösen szerintem az 50-60-as években nagyon keményen így merültek fel.
De egyébként a Mácsai, tehát a Mácsait a művész közeg befogadta, mert azért az nagyon nehéz, hogy van egy viszonylag normális polgári életet élő festő. Azt látom még később is, hogy mit tudom én, hogyha volt a mi korosztályunkban olyan festő, akinek volt pénze, és az úgy látszott is, az úgy kilógott a többiek közül. Szóval a Mácsainak az jelentett problémát, vagy az mennyire volt jellemző, hogy azért vannak ilyen viszonylag konszolidált életet élő
olyan barátai művészek. Voltak. Tehát ott az egy közeg volt. Tehát a forma nyelve az magányos, de az életmódja az egy társasági embernek a jövésmenése és kultúrafogyasztása és utazgatása és életélvezete, polgári modell.
Azért még azt is tegyük hozzá, ami szerintem, nekem legalábbis a szövegek olvastán eléggé döbbenetes volt, hogy Mácsai István ezzel az életművel, ezzel a családi háttérrel, ahonnan érkezett, 3 nyelven írt, olvasott, beszélt. Tehát szerintem ez ma nem feltétlenül jellemző. Tehát biztos, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy egyrészt a kortárs nyugati művészetre legyen olyan kitekintése és rálátása, amilyenje volt. Meg hát szerintem ez is az alkotói tudatosságot biztos, hogy nagyban növelte.
ez a Bolyai Reál, a Markóczi Bolyai Reál gimnázium, legendás gimnázium, tehát onnan két nyelvvel volt szokás kijönni.
És akkor utána még jött a Gassó.
És még jött a Gassó, igen.
Azt hiszem, hogy végtelen mennyiségben tudnánk még kérdéseket föltenni, de most lehet, hogy abba hagyjuk, és a revizor nézőit arra biztatnám, hogy feltétlenül nézzék meg ezt a kiállítást, és persze kövessék továbbra is a revizor írásait, meg a videóit is. Köszönöm szépen beszélgető társaimnak, Béna Gyanikó kurátornak, Topor Tünde művészettörténésznek. Viszontlátásra!